Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Eurómilliós korrupciós ügyek, egymást követő miniszterelnökök, utcai összecsapások, Moldáviában mélyül a politikai válság. Mi történik a szomszédban? Mai adásunkban Tamás Pál, szociológus erről beszél, kisinyovi tapasztalatait összegzi.
Hát az, hogy válság van, az világos, de Kisinyóban, ami azért egy Kisinyóban, ami azért egy 800-ezres, 700-ezres nagyváros, az élet rendesen jár, a buszokat rólik közlekednek, a gazdasági válság ellenére a szupermarketek áruválaszték az én legnagyobb meglepetésemre nem csökkent, vagy nem radikálisan csökkent. A nélik, a piac ugyanolyan, mint volt, ahárhányszor volt, ugyanúgy lehet finom kas kapni, szóval ilyen értelemben semmifajta káosz nem látszik, hanem a Beszarábia hagyományos élet folytatása, amire ez a politikai kupleráj nem hat. Ez az első következtetés. Na most ugyanakkor ugye a dolog mégiscsak arról szól, hogy az a módszer, amivel a kisinyovi politikai elitek próbálták maguknak a világot magyarázni, amelyel az európai és az orosz politikai elitek próbálták őket magyarázni, az egyszerűen nem működik. Tehát például nagyon sok román közeledne Oroszországhoz, és vannak oroszok, vagy orosz nyelvűek, akik közelednének, ha nem is Romániához, az Európai Unióhoz. Tehát, hogy nem abból következnek a dolgok, hogy ki milyen nyelven beszél. Ez ugye nagyon fontos, mert ugye ezt Romániában másképp gondolják.
Igen, itt
vannak
feltételezik.
A mi véreink, meg a nem mi véreink. Na most ez egyáltalán nem működik. Nem csak egy magyar megfigyelő számára, hanem egy semmilyen megfigyelő számára.
Mi az, ami működik? Vagy ami meghatároz egy
ugye alapjában működik az, hogy ez egy... most lehet, hogy én ezzel magam is az unionisták szekerét tolom, de hát egy önmagában nem nagyon életképes önálló ország, amely hát tulajdonképpen az orosz és szovjet geopolitikai dolgokból következően, persze 3,5 milliós ország vígan önálló maradhat számtalan helyén a világnak, de ez kellett volna valamilyen gazdasági, hát legalábbis egészsége, vagy nem tudom, ilyen. Most ez egy olyan csodálatos termő ország, olyan szorgalmas népe van, akik ott 100 négyzetkilométereken, vagy 1000 négyzetkilométereken át kötözik a szőlőt, és tele van az ország annyira kiváló szőlővel, és gyöldséggel, és gyümölcsel, amiből elég lenne, hát egy fél birodalmat is ellátni, nemhogy egy kis országot. Ugyanakkor ez a termés, ez a termelési világ nem átalakítható az Európai Unió érdekeihez közelítve, mert hogy akármit is, az Európai Unió geopolitikailag érdeklődik a térség iránt, de gazdaságilag egyáltalán nem, mert agrár túltermelése van, és nem akar még valahonnan szőlőt, gyümölcsöt, mit tudom, micsodát venni. Tehát van egy olyan ország, amely gazdaságilag lehetetlen. Belső tőkéje nincs, tulajdonképpen van egy elitják, amely azért amit lehetett a privatizált magához ragadott, létrejöttek az oligarchák, a helyi szinten oligarchák, akik persze nemzetközi szinten kisfiúk, de azért helyi szinten pont olyan gazemberek, mint a nagy oligarchák a nagyvilágban, például tőlük keletre, de akár tőlük nyugatra is. Úgyhogy tulajdonképpen létrejött egy, leképezték kicsiben a orosz-ukrán-román állam filozófiát, mondjuk így, most ezt lehetne így összevonni egybe, és egyébként nem tudják működtetni. Tehát az ország mondjuk így, hogy működésképtelen. Ez az alaphelyzet, hogy van egy elit, amelyiknek nincsenek új ötletei, csak az, amit egyébként ellesett a szomszédoktól, de azoktól a legrosszabbat lestek, az oroszoktól, ukránoktól is, meg a Pruton keresztül is. Tehát itt nincsen különbség, mármint a rossz elnyerésében, és van egy jóra való, szorgalmas, kedves nép, aki, amely hát szenvedettől, és amely szeretne hát legalább úgy élni, mint a környéken, ahol azért ennek jó elemeit is használják.
Én, hogyha jelzőt szeretnék keresni Moldvára, akkor azt mondanám, hogy ez egy zsilipország. Itt az orosz befolyás jövezet, az európai határvidék, a román nemzetállam, amelyik hát akar is, meg nem is nemzetállam lenni.
Hát ez természetes, de azért én igen, a külső elemző ezt egy ilyen geopolitikai világ, geopolitikai Disneylandként képzeli el, és kétségtelenül a külpolitikai elemző számára ez egy geopolitikai Disneyland. De amikor van egy ország, amely mégiscsak jelenleg van és egy országnak minősül, amelynek először is megoszlik a lakossága is, nem csak kettő, hanem három részre. Olyanokra, akik azt hiszik, hogy ők úgy gondolják, hogy ők románok, olyanokra, akik úgy gondolják, hogy ők moldovánok, és olyanokra, akik úgy gondolják, hogy ők hát moldovánok, vagy moldvaiak, de tulajdonképpen ők hát oroszok, ukránok, szlávok. Bolgárok is sokan vannak ott különben. A legjobb borok különben bolgár vidékekről valók. Csak azért, hogy ne feltétlenül azt gondoljuk, hogy itt ez az egész kiváló borhagyomány, ez ott éppen román lenne. Vagy ukrán. Úgyhogy nem. Tehát, hogy ez egy ilyen helyzetben ez a Disneylandi lét egyébként természetes, de nem annyira tűnik Disneylandinek, mert ezek a különböző etnikai csoportok azért egymással viszonylag jóban vannak. Elég nagy a vegyes házasságok aránya, amikor már most ez picit csökken, de azért elsősorban azért, mert nő a románul tudók aránya, vagy románul beszélők aránya, és a többiek nem tudnak velük, hát olyan értelemben mit kezdeni, mint ők tudtak 10-20-30-40 éve. De hogyha elkezdek beszélgetni mondjuk orosz-ukrán újságíró nő kollégával, kiváló értelmes elgősött nővel, hogy természetesen éppen egy román élettársa van. Tehát, hogy a nyelvet nem tudják jól, de azért igyekeznek egymáshoz közeledni. Egyik se tudja teljesen jól a másikét. És ez nem egy elveszett, egy véletlen történet. A éttermekbe, ahova mész, úgy szólalnak meg, amilyen nyelven te szólsz hozzájuk. Ugyanez van a közértben is. Azok a fiatal román vidéki lányok, akik nem tudnak oroszul, láthatóan, ha akarnak neked adni töltött húst, vagy én nem tudom micsodát, a hideg konyha részlegben nagy erőfeszítéssel törik és használják az orosz, és közben kedvesek, kellemesek, mosolyognak, nem arról van szó, hogy úgy gondolják, hogy a rohadt ellenséget kell most kiszolgálni, mint amit ugye egyébként Kelet-Európában sokfelé látunk. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon kellemes hely lenne, nagyon aranyos dombokkal, remek gyümölcsökkel, meg minden, ha nem lennének az oligarcháik, és ha valamilyen módon egy picit belépés, egy picit belátással lenne számukra a külvilág. De a Disneylandnek az a problémája, hogy a külvilág egyáltalán nem veszi komolyan. Tehát például mit tudom én, abszolút népfelkelés szinten is, ez nem keveredés, hanem a lakosság elsőprő többség, ezt mutatják a legkülönfélébb friss és nem friss közvéleménykutatások is, de a legfrissebb is, tulajdonképpen el szeretné söpörni ezt a pillanatnyi kormányt. Meg azt a pártot is, vagy egy-két pártot, aki mögöttük van, akik Európáról papolnak, és közben a legszemetebb tolvajlással foglalkoznak. Például a volt miniszterelnök, aki most már börtönben ül, ellopta a néhány emberével a GDP 15%-nak megfelelő készleteket a bankokból. Na most ezt képzeld el, hogy minden hetedik forintot vagy lejt egy alkalommal, nem aprólékosan, apronként sok éven át, hanem egy nekifutásból egy miniszterelnök és mondjuk 5-6 embere, 20 embere, mindegy, szépen elloptak és külföldre vitték. Nem is találják igazán egyre még a pénz, csak az, hogy hiányzik. Most ezután beszélnek ezek a pasik Európáról. Ezután ezeknek a pasiknak a pártjai beszélnek Európáról, és teljesen természetes, hogy a lakosság első többsége egyébként a románokat, vagy a román érzelmüket is belérzett, természetesen az anyjukba kívánja őket, kivonul a parlament elé, elfoglalja a parlamentet, ott áll fél éve a placon, ez nem káosz, hanem ezek az emberek pontosan tudják, hogy kik lopták el a pénzt, ráadásul ki ellopták, még be is vallják, most már bevallották. Tehát arról sincs ez, hogy itt indokolatlan geopolitikai vádakról lenne szó, hanem egyszerűen valamennyire is normálisan működő országban megbukott volna egy ilyen kormány, valószínűleg ha eléggé érzelmesek a helyi lakosok, akkor még föl is húzták volna a miniszterelnököt az első fára a parlament előtt. És ezen senkinek nem szabadott volna meglepődni. Ehhez mi történik? Ez a párt, amely nem azt mondom, hogy a másik pártok jobbak, de ez a párt lopott most, és nem a másik pártok. És ez most már 7 éve, 6 éve hatalmon volt ez a párt, és Dumák lökte, mondta a szöveget, hogy Európa, hogy moralitás, hogy modernitás, hogy Románia, stb. Na most ezután ezeknek természetesen meg kell bukjuk, és meg is buknának, hogy holnap lenne a választás, ezt mondja minden közvéleménykutatás. Mi történik? Az Európai Unió ezt egyszerűen nem engedi. Hát itt is fokozatok vannak. Az Európai Unió először szerette volna éveken át folytatni vitai, aztán látta, hogy miről van szó, most már annyira nem érdekli a dolog, hogy hónapok óta nincsen európai szakértői biztos sem, aki odajön és megnézi, hogy mi van ott. Legalább 3 hónapban volt. Megszokták, hogy állandóan magas szintű európai delegátusok simogatják a fejüket, most már 3 hónap óta nem jött senki, és a Világbank felfüggesztette a kölcsönöket, ami ugyan egyszerűen életveszély az ország számára. Na most ebben az esetben mi történik? Ugyanez a két gazember párt, aki eddig hatalmon volt, kinevez még egyet, akkor ezt nem fogadja el az államelnök, mármint miniszterelnök jelöltnek, akkor végül az egyeztetések, hogy ez egy demokratikus, független európai, vagy Európában igyekszó államban, az amerikai követségen zajlanak, az amerikai követ közvetítésével, aki utána közli, hogy mégis elfordult egy embert, és akkor az lesz a miniszterelnök, akit ő egyébként mondjuk este 10-kor bejelentett a tévében, akkor este 2-kor ezek titokban, a új miniszterelnök és a kormány a titokban lerakják az esküt a parlament nélkül, nem tudom hol lehet, hogy az amerikai követség egyik mellékhelységében, és ezzel elindul a dolog, szerintem az emberek nem már nem tudjuk a kormány, és akkor jönnek persze kinyalni a megfelelő román hatóságok megfelelő testrészeit, ki Bukarestbe, akkor a kisinyovi polgármester rögtön elrohan, aki ugyanebből a csapatból kerül, és ugyancsak benn volt a buliban, rögtön elrohan Iasba, és elmondja, hogy ő mennyire, és a történelmi Moldva, tehát előadják ezt a pávatáncot, mert 100-szor előadtak, miközben, hát hogy mondjam, mégis azt mondom, hogy hát tudom, hogy Európában törvény van, ez nem mindenkit kellett volna felakasztani azonnal, de hát, hogy legalábbis nekik a nép előtt bocsátot kérve térden állva kellett volna lemondani a hatalomról és általános választásokat kiírni. Na most, ugye ez nem történt meg, mert ugye ezeken a választásokon most velük szemben lévő erők, akiket orosz barátoknak hívnak, hogy miben van az orosz barátság, nem nagyon értem, azon kívül, hogy ott is többségben vannak különben a moldvaiak és románok ezek között is, akik a téren ott beszélnek, ezt meg lehetett hallgatni, ugye a kis fülemmel is, azok zömmel románok, tehát a felkelő nép, akik ilyen egyszerűbb kinézésű emberek, nem középosztály áll a téren, nem egyetemi fiatalság akarja megbuktatni ezeket a tolvajokat, hanem a szőlőtermelők, vagy a nem tudom kicsodák, szóval a falvakból bejött emberek, vagy behozott emberek, ez is nem egész világos, hogy jönnek hozzák őket, stb. De lényeg az, hogy ezek románok, ezek nem az orosz ügynökök ügynökei, de miután ez a geopolitikai leosztás olyan, amilyen, a legelemibb vágyuk, egyébként a legfeljebb maximum azt szeretnék orosz vágyakozásként, hogy a szőlőjüket és a gyümölcsüket valahol el lehessen adni. Ott el lehet adni, mert annak érdekében az 40-es években azért építették ki ezt az óriási gyümölcstermelő állami gazdaságot, amit most Moldvának neveznek, hogy ellássa hát az európai, orosz, szovjet, ukrán piacokat. Na most ezek még mindig hajlandók lennek ezt megvenni, senki más nem. Tehát ezért az egyszerű gazda szeretné eladni a termékét, ezt nem hinném okvetlenül putinista intrikálnak. Viszont a túlsó oldalon a legszebb európai izék mellett, és ez odáig vezetett különben, és ez nagyon érdekes, és ez megint nem a kupleráj, hanem a középosztály is most csatlakozik hozzájuk ezekhez. De nem az orosz középosztály, és nem is egyszerűen a moldovai középosztály, hanem azok a csoportok, akik magukat románoknak hallják, tehát az unionisták, akik szeretnének Romániához csatlakozni. És ez a két egyébként baloldali oroszbarát párthoz, amelyek most itt a tiltakozást vezették, az utolsó pillanatban most, egy-két napja, nem is tudom, hogy csatlakoztak a román unionisták is. Tehát tulajdonképpen a magukat egyértelműen nem is egyszerűen a román történelmi nemzetnek, hanem az aktuális nemzet részének érzők is. Tehát itt kialakul ezekkel a európai jelszavakkal visszaélő bérencekkel szemben egy nemzeti egység, amit a külföld még mindig nem akar elismerni, vagy belátni, vagy átlátni, nem tudom.
Itt most nagyon szigorú dolgot állít, azt, hogy hát kvázi Európa késlelteti, nehezíti, gátolja a moldvai stabilitást.
Hát én azt gondolom, hogy Európa az utolsó néhány évben ezt kétségtelenül megtette. Voltak kísérletek, amelyek egyébként európai részről is voltak stabilizálóak. Például amikor még Medvegyevvel már a kancellárasszony Németországon megállapodott arról, tulajdonképpen mindkét hatás egyszerre fog valahogy jelen lenni Moldovában, és tulajdonképpen megpróbálnák hát Moldovát kirángatni ebből a sárból. De azóta, amióta az elmúlt másfél évben az ügynek lett egy geopolitikai metszete is, hogy ugye ez azt jelentené, hogy itt nem egyszer, ráadásul ez akkor valamilyen módon integrálná az ottani Nyeszterparti szakadár köztársaságot is, tehát mindenkinek lenne egy kis darabja, és ez zavarná az ukrajnai, nyugat-európai nyomulás, hiszen megint csak nem kell, vagy gondolom, hogy nem kell különösen idősebb román polgároknak mesélnem, hogy itt nem Moldva volt, amiről itt a dolog annak idején Romániával szólt, hanem Beszarábia. Na most Beszarábia déli része, az, ahol egyébként a románok kisebbségben vannak, mindenfajta más etnikai csoportok voltak többségben, azokat 1945-ben elcsatolták Beszarábiától az ogyesszai területhez, tehát Ogyessa környékéhez csatolták Ukrajnában. Tehát ráadásul még maga Beszarábia is ketté van vágva 1945-től, mégpedig hát olyan etnikai határok konkrétan, amikor az elég is sokat lehet vitatkozni, azok mennyire stabil etnikai határok. Na most, ha ez így van, ott egyébként megindult egy olyan mozgás is, hogy ezt a környékén, amely, ráadásul az emberek oroszul beszélnek, a szlávok is, és a oda került, oda csoportosult, más etnikumok közöttük a nagyobb részt hát román származásúak is, és rosszul érzik magukat Ukrajnába, tehát ők szeretnének, most elindul valami nagyon óvatos mozgás, de nem is olyan óvatos már, hát azt mondom, nem mielőtt meglátjuk, hogy mi lesz Romániával kiegyesülni, de szeretnék Beszarábiát egyesíteni. Ami ugyan ismételten alásna egy új fronton az ukránok egyébként is recsegő ropogó államát, amelyet mindenképpen az EU amely főleg az amerikaiak szeretnének egyben tartani, olyan esetben is, amikor mint itt különben Beszarábiában nyilvánvalóan nincsen semmifajta történelmi azonosságról és egyességről szó, és hogy ne kezdődjön egy ismét még egy ukrán front, ezért leütötték, vagy leütik a moldaviai történéseket is. Tehát igen, az Európai Unió piti és érdektelen geopolitikai érdekei miatt egyszerűen adott esetben most felszámolja azokat az erőfeszítéseket, vagy zárójelbe teszi őket, amely egyébként különben itt néhány millió, hát 3,5 millió emberből legalább 2,5 millió román, hát elemi emberi boldogságához kellenének, nem nemzeti kiteljesedési, ez elemi emberi boldogság, és ezt nem teljesítik. Fontosabb az ukrán geopolitika hátsó udvara.
Tehát az ukrajnai stabilitás miatt beáldozzák Moldvát.
Igen, durván erről van szó.
ezen azt hiszem, hogy nagyon sokat kell még így kívülről is sakkozni, hogy valóban ez így működhet-e, és hogy mi az
ára. Egyelőre nem működik egyáltalán, az ukrán történetem stabilizálódik, az ukrajnához csatolt Dél-Beszarábia elkezd mozogni, már mozog, tehát a Nyeszterparti szakadár köztársaság, amely egyébként belépne, vagy elképzelhető, hogy belépne egyfajta, vagy része lehetne egyfajta ilyen szélesebben vett beszarábiai föderációnak, egyelőre erről nem tud mit csinálni. Tehát mindenki rosszul érzi magát, én még azt sem hinném, hogy azok az európai kis tisztviselők, akiknek ki van osztva Moldva, jól érzik magukat közben.
Mi lehet az ára, vagy mi az esélye a stabilitásnak, és mikor jöhet itt bármiféle stabilitás olyan körülmények között, hogy hát a Közép-Kelet-Európából jól ismert oligarcha rendszer egy nagyon kicsi és ezért nagyon kiszolgáltatott országra nőtt rá?
Ugye a kis országok oligarcháinak az a jellemzője, hogy persze nekik is megvannak a maguk kliensei, de kevesen vannak és könnyen likvidálhatóak. Tehát semmifajta titok nincsen arról, hogy kicsodák, hol vannak, honnan szerzik a pénzüket, hogyan érvényesítik az akaratukat, stb. Tehát itt minimális kooperáció nemzetközileg nem a nagy békét, meg az európai réket, hanem az Interpolt jelentené. Tehát az Interpollal lebuktathatók pillanatok alatt ezek az emberek. Ha lehet azt mondani egy orosz vagy ukrán oligarchának, hogy nagy az országod, ha nem jössz külföldre, akkor nem kapunk el. Itt senki nem maradhat nagyon sokáig Moldvában, ha másképp nem, át kell jönnie Kisinyóból Jassiba, hát itt jön, vagy Bukarestbe. Tehát tulajdonképpen könnyen elkapható. A romániai Interpol körözéssel ezeket azért részben ki lehetne iktatni. De ez csak a dolognak egy pici része. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen, ha vannak geopolitikai pufferzónák, amelyben az emberek is különböző nemzetiségekhez tartoznak, és ahol az elmúlt 25 évben az elitek, most éppen az utolsó 6-7 évben a román vagy Európa barát elitek, előtte az orosz barát elitek, tulajdonképpen rendkívül elidegenítettek mindenkit maguktól. Hát akkor itt tulajdonképpen létre lehet hozni egy vegyes Koszovót, én ezt mondom. A vegyes Koszovó azt jelenti, hogy Koszovót nem csatolták Albániához, de tulajdonképpen egy olyan mandátumrendszert hoztak létre, egy olyan protektorátust, amely európai protektorátus, egyébként az emberek elég normálisan, hát a viszonyokhoz képest léteznek benne. Na most Moldva, Koszovónál sokkal jobb lenne, mert Koszovó nem nő semmi. Egy hegyi fensík, kopár, a gyerekek teremnek ott, más nem. Ez pedig egy virágzó vidék. Tehát tulajdonképpen itt egy békés, nyugodt területet teremteni, amelynek a terméke eladhatók keleten is, eladhatók nyugaton is. Nem fenekedünk egyikre se, másikra se. Ez nem egy olyan bonyolult dolog, amit nem lehetne kitalálni. Ez egyszerűen minimális geopolitikai akarat kéne. Most elsősorban nem is az európai, hanem még az európai is jobban az amerikai oldalról, aki mondom, itt most ukrán geopolitikát játszik, ami aztán elkészíti az oroszokat is, hogy ne a helyi bort és nem tudom mit szőlőt vegyék, mert akkor mit tudom, az európai kormányzó például nem akarták megvenni a bort. Most az európai kormány, már Európa barát moldav kormányt, nem akarták megvenni a bort, ami nekik volt kitalálva, nekik terem. Parasztok tízezrei mentek tönkre. Na most ők nem azt mondták, hogy a rohadt oroszok nem veszik meg a borunkat, hanem a rohadt oroszok nem veszik meg a borunkat, mert ezek a szemét román barát oligarchák ezt nem, már egy más játékot játszanak. Na most ez fel lehet számolni. Azért én nem hiszem azt, hogy ezek a nagy geopolitikai játékosok, akár az Európai Unió, akár Oroszország itt a maguk a gonoszok megjelenítői lennének. Egyik se az, és Románia sem. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy itt minimális belátással, önzést egy fokának a visszafogásával már is lehetne életminőségjavulást eredményezni ebben az országban.
Arról beszéltünk, hogy viszonyul az Európai Unió, hogy alakul az ukrán, román, moldáv, beszaráb környezet. arról még nem beszéltünk, hogy mindehhez hogy viszonyul Moszkva.
Moszkva egyelőre hallgat. Tehát Moszkva itt most különösképpen nem súlyzózik. Tudnék egyszerűen nem azért, mert hogy olyan okos lenne, vagy olyan humanista lenne, vagy olyan demokrata lenne, hanem egyszerűen tudja, hogy az elmúlt 6 év után tulajdonképpen az Európa barát pártok szövetségét gyűlöli a lakosság. Tehát ha ő nem lép semmit, és ha ezek a tízezrek, akik ott állnak minden vasárnap a főtéren, azok akkor is legszívesebben anyába elküldenék ezt a társadalmat, akit viszont nyilvánvalóan a szemük előtt tart meg a nyugat, akkor is, amikor már mínuszban van 20 méterre a megítéltség. Tehát akkor normál, a Moszkvának nem kell semmit se csinálni, hogy mondjam, Moldva ebben a fázisban az ölébe hull, ha minimális demokrácia van, és valóban parlamenti választásokat írnak ki, ami nem azt jelenti, hogy akkor örökké az övé marad, mert ha 2-3 év múlva az ő oligarchái kezdenek nyomulni, akkor majd ellene fordul a lakosság, és az előfordulni akkor az úgyis segít, végül is ez a demokrácia. Egyébként az az érdekes, hogy az ottani oligarchák az Európai Unióra és Romániára játszottak, úgy gondolták, hogy az a modernizáció forrása, onnan jön az erő, az a jó. Ez ugye nagyon hasonlított arra, ami egyébként bizonyos értelemben Ukrajnában is történt, tehát még az orosz oligarchák is a Donyeszből, azok be akartak lépni az Európai Unióba, az más, hogy az államot nem engedte. Vagy csatlakozni akartak az európai geopolitikai vagy gazdasági térhez. De most itt ezek annyira egyértelműen, tehát az a két-három, tulajdonképpen két nagy oligarch, akik egyébként románok is, vagy román moldovánok, ezt most nem tudom eldönteni, hogy mikor gondolnak. Biztos van nekik román útlevelük. Ezek annyira, hogy mondjam, ide játszottak a történelmi Moldovának erre a részére, és annyira rosszul csinálták, és annyira bestenül csinálták, és annyira nevetségesen csinálták, hogy mondom, még egy egyesítéspárti román is azt mondja, hogy hát ezt azért nem. Na most, ha ez a hatás eltűnik, mert lesz egy, végül hagyja az Európai Unió, hogy végül válasszák meg azt, akit akarnak, és akkor eldől, hogy az mennyire, hogyan működik végül is a nemzetközi szervek, ott mindenfajta pénzügyi ellenőrzést gyakorolhatnak, ha akarnak, akkor ez megtörténik, akár úgy, hogy a büdzsé szigorúbb külső ellenőrzésével, ami persze a szuverenitás korlátozását jelenteni, de akkor is akkor meglátjuk, hogy néhány év múlva lesznek-e új oligarchák, orosz pártiak, és akkor mit csinál Moszkva? Egyelőre ezek nem érdekesek.
Ez a moldvai nehézkedési erő. A helyszínen Tamás Pál járt, és az ő beszámolóját hallottuk. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt.
Köszönöm szépen!